Akkor szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, napszaknak megfelelően. Húj Péter vagyok, és ez pedig egy újabb ilyen különkiadásszerűség, miszerint vendégeink vannak, mégpedig vendégeink a vendéglátóiparból, tehát ez az akasztják a hóhért típusú eset. Az történt, mint ahogy arról írtunk is, meg a magyar sajtóban elég sok helyen megjelent, hogy 2021 utolsó napjaiban, gyakorlatilag néhány napon belül egymás után bezárt végleg három olyan étterem, amelyik, hát mondhatjuk azt, hogy meghatározó helye volt a 2000-es évek közepe táján megújuló magyar, illetve budapesti vendéglátó szénának, és ebből kettő, a Csalogány 26 és az Olimpia, az tulajdonképpen az első fecskék egyike volt. A vendégünk most a Csalogány 26 tulajdonos, most már csak volt tulajdonos és főszakácsa Pető Balázs, illetve az Olimpia második korszakának tulajdonosa és séfje Ádám Csaba, illetve Molnár B. Tamás, aki a Magyar Gasztronómiai Egyesület elnöke, és hogy ebben a korszakban egyébként fontos szerepet játszott ő is abban, hogy ilyen irányba induljanak a dolgok. Elsőként én Balázshoz fordulok, és hát egy ilyen kicsit, bár ugyanezt a kérdést majd feltettem a Csabának is, hogy ez egy picit aljas kérdés, és legalább annyira közhelyes, de amikor az ember befejez egy ilyen projektet az életében, vagy véget ér egy ilyen viszonylag hosszú korszak, ugye ez 12 év volt, 15, olyan korán indult. Ja, nem, én számolom el. Igen. Igen. Igen, 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 igen. Én számoltam, igen, 2006-ra emlékeztem, én is csak képtelen voltam ezt a matekot összerakni, hogy hány van most éppen. Ezt a matekot összerakni a fejembe. Igen, a 2007-es Alexandrával benne volt a Csalogány, ezt néztem. Tehát, hogy egy ilyen hosszú történetet lezár az ember, akkor mégis hajlamos így valamilyen számot vetni ezzel. Tehát, hogy azokból a reményekből, amikkel indult a Csalogány, hogyha visszanézel, akkor mit sikerült befutni? Egyáltalán mik voltak azok a remények, amikkel te nekivágtál annak idején?
Hát igazából én szerintem elértem a saját lehetőségeimet itt Budapesten. Tehát amit én meg tudtam valósítani a saját tehetségemmel, azt szerintem sikerült megvalósítani. Tehát ilyen szempontból hiányérzetem nincsen.
Aha. És tehát nincs ilyen fajta keserűség? Vagy,
nincs. Abszolút nincsen.
Úgy érzed, hogy kész volt ez a dolog? És...
Így van. Egyébként nem ennyire egyszerű dolog, tehát azért ezek a dolgok nem egyik pillanatból történnek a másikra, tehát egy ilyen döntés.
Igen.
És... én még a Covid előtt már gondolkoztam azon, hogy változtatni kell. Össze is ültünk egy kis csapattal, egy másik szakács kollégáma és egy menedzser sráccal, és hát majdnem egy évet beszélgettünk erről, hogy változtatni kell, mert az egész világban elindult egyébként egy ilyen fajta válság a gasztronómiában. Egyébként magát a gondolatot az, hogy az Independentnek egy cikke a kezembe jutott, amelyikben arról tárgyaltak, hogy az Egyesült Királyságban majdnem 5000 étterem zárt be egy év alatt. Ez még a Covid előtt. És ez egy jó cikk volt, mert három dolgot említett meg alapvetően, hogy mi az ok, és a harmadik volt igazából a legérdekesebb, de az első is, az, hogy túlkínálat van az Egyesült Királyságban, és akkor elkezdett az ember gondolkozni, hogy miért Magyarországon vagy Budapesten nincs túlkínálat, de... Akkor volt a második, a költségek, hogy baromira megemelkedtek a költségek, munkabér, egyéb, stb. Hát itt is hasonló Tehát erre a válasz, hogy nálunk is. És a harmadik volt, ami nagyon érdekes volt, amit úgy fogalmazott, hogy a fogyasztói szokások trendszerű változása. És akkor ezt bontotta ki, hogy egyre szűkebb az a szubkultúra, aki mondjuk 3 órát szeretne eltölteni egy étterembe, és egy raklappénzt ott hagyni ezért. És valahogy ez akkor már az én gondolataimmal is egybevágott, úgyhogy elkezdtünk ezen dolgozni. Hát aztán jött a Covid, akkor egy ilyen takaréklángra kerültünk. És ugye ami nekem volt a tényleg a hitvallásom, hogy minél természetközeli alapanyagokat használjak, és ugye hordtam föl vidékről akár még a saját magam vágott állatokat, meg a saját magam megtermett zöldségeket. Tehát egyre nehezebb volt, és egyre több kompromisszumot kellett kötnöm. És ezt egyre nehezebben viseltem. És akkor, mikor már minden ebbe az irányba mutat minden nyíl, akkor hoztam meg ezt a döntést.
Csaba, neked is föl kell körülbelül tenni ezt a kérdést, hogy mit sikerült befutni azokból a reményekből, amikkel annak idején nekivágtál annak, hogy egy önálló...
Számvetés.
Igen, valamiféle számvetés, igen.
Útról, igen. Hát én azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Én szakaszokra bontanám ezt az időszakot, ugye én egyfajta teherrel indultam, mert hogy ugye a Lajostól vettem át az éttermet, és az első időszakomat azt határozta meg, hogy próbáljam hozni azt a színvonalat, amit ő elkezdett és hosszú időn keresztül fenntartott, és ez egy óriási kihívás volt számomra. És azt gondolom, hogy bármennyire is esetleg nagyképpen hangzik, hogy ez sikerült, és ezt úgy 1-2-3 éven belül nyugtáztam is magamba, hogy na, akkor ez sikerült elérni, és akkor a következő szakasz az volt, hogy kezdjek valamit ezzel a lehetőséggel, hogy én üzemeltetek egy éttermet, és hát ugye én nagyon szeretem ezt a szakmát, már hogy nagyon szeretek főzni, imádok alapanyagokkal dolgozni, abból alkotni, és ez egy óriási lehetőség volt számomra, hogy semmilyen fajta fentről jövő fék nincs, és azt csinálok, amit akarok, és olyan ételeket készítek, amit akarok. Természetesen ez részben igaz, mert azért önmagam ellenőre azért mindvégig megmaradtam, hisz ez mégiscsak egy vállalkozás volt, ami fenn kellett, hogy maradjon, tehát ugye a kontroll én magam voltam, tehát én voltam az, aki a saját magam fejére koppintottam, amikor esetleg azt láttam, hogy kezd elszabadulni a ló, de mégis ott volt a lehetőség, hogy kiteljesedjek. Úgyhogy mindent összevetve én egy szép időszakként gondolok vissza az olimpiára, és pont. Azt gondolom, hogy ez így talán elegendő válasz erre a kérdésre.
Ez is érdekes, hogy ez a két étterem körülbelül egy nagyon hasonló koncepcióval ment talán, és ez a koncepció, ez hiányzik is a budapesti vendéglátásból, vagy legalábbis ritka, nem tudom, hogy van-e még ilyen, ugye, hogy ez egy ilyen francia bisztró koncepció, eredetileg talán ugye ez a fekete táblás vonal, viszonylag elérhető áru ebéd menü a napi piaci kínálat alapján, és akkor hát vacsorában nyilván a komolyabb nagy menük. Annak idején, ugye, amikor a Csalogány kezdett, illetve utána talán egy éve vagy két éve indult még a Takács Lajos féle olimpia is, akkor több étterem is megpróbálkozott ezzel a koncepcióval, de végül ezek azt hiszem, hogy elkoptak. Nem tudom, hogy van-e még, van még ilyen? Ja, igen, hát a Fricska is, de akkor 3. Igen.
tartozik. Az a fajta, amiről a Balázs beszélt, picit vitatkoznék vele, hát például nálad sem kellett raklap pénzt otthagyni és nem tartott 3 óráig, amellett, hogy egy ilyen nagyon emelkedett szintű bisztró konyhát vittél, tehát ez az, amit mondjuk ettől nem idegenedett el a közönség. Egyébként ugye ez egy kicsit megvédeném, tehát a Michelin csillagos étteremben nem minden nap járnak az emberek, tehát nagyon sok ember, a legtöbb ember egy 2 vagy 3 csillagos étteremben életében egyszer vagy kétszer megy el. Annak is van egy ilyen szűk kép közönsége. Van, ahol nagyon ügyelnek arra, hogy ne kelljen 3 óráig ott üljél. Ferrán Adriánál például 12 perc nem lehet, nincs üres asztal, 12 percenként érkezett egy nagyon szórakoztató időt töltöttél el. Amiről Péter, te beszéltél, ez valóban, ez egy nagy hiányossága a magyar gasztronómiának. Tehát annyira még most is ketté van szakadva, hogy ez a típusú megfizethető áron jó konyhát, igen jó konyhát vívő étterem egyszerű körülmények között az kevés van. Tehát vagy van a tömegétterem, a halál unalmas étlapjával, és hát jelen pillanatban az úgynevezett csúcs gasztronómia is meglehetősen megtizedődött, hát nem tudjuk, hogy a Bábel hogy nyit ki, mint nyit ki, többen zárva vannak, az Onyx átalakult, tehát hogy a pandémia az igen belejátszott jelentősen a dolgok alakulásába. Nagyon sok olyan étterem van, ami lehet, hogy nyitva tart, meg kinyit, de már nem azzal a koncepcióval, nem azzal a főszakáccsal, nem azzal a konyhai csapattal, hát ez gyakorlatilag egy új étterem alakul azonos néven és helyszínen.
Amiről a Balázs beszélt, ugye, és az Independent cég, ugye ez egy 2000, ez mit mondtak körülbelül, ugye 3-4 éve.
Bocsánat, itt még egy igen. Dolgot elfelejtettem, hogy azért a londoni túlkínálat az valami egész más,
mint a Budapest. De ez nem csak Londonban, tehát amerikai sajtóban is volt több ilyen cikken, Washington Postban is olvastam, ugye, hogy vége ennek az éttermeknek a fénykorának, tehát amikor minden nap nyílt 3 új étterem New Yorkban, és nagyon néző, ugye ott is volt egy ilyen erőteljes elmozdulás a street food, vagy az ilyen egyszerűbb dolgok felé. Szóval, hogy ott érezhető volt, de az biztos, hogy az ottani piacnak a telítődése az egy egészen másik lépcsőfok ehhez képest, egy másik szint Budapesthez képest. Ezt nyilván
nehéz. Azért pár tucat összetenni. Étteremről, tehát néhány éve még működött a Gumió, és ott 20 pontos rendszerben pontozva, azt hiszem talán országos szinten volt 50 vagy 60, ami 13 pontnál magasabb volt, ami egyfajta színvonalnak a megjelenését jelenti, a 19-20, a 3 Michelin csillag, 11, stb. Ezt most nem sorolom. Tehát a csúcs is hiányzott Magyarországon, meg végül is ez, amit ti képviseltetek, ebből sincs olyan mérhetetlenül sok étterem, mint amilyen Csalogány meg az Olimpia volt.
Én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy tehát önmagában ne egy-egy dolgot, hanem az egészet nézze. Tehát, hogy pont ez volt jó a cikkbe, hogy ezeket kielemezte. Tehát, hogy, és ez a tendencia, tehát mind a 3 eleme gyűrűzik be, és be fog gyűrűzni. De például, amit mondtál, hogy a street food irányába, tehát ezért nálunk is látszik, hogy elment a minőségi street food irányába. Tehát azért Borsá-Budapesten azért elég jó helyeket el lehet kapni, amilyen gyorsan meg tudsz ebédelni, ezek ilyen bólogba kapsz ezt, azt, amazt, és jó, magas színvonalon. Tehát ezzel, hogy a fogyasztói szokások mondjuk egy ilyen irányba elmennek, azzal nem tudsz mit csinálni, változik a világ, lehet mondani, jó vagy rossz, ezt el kell fogadni, mert ez a normális.
Tehát ez biztos, tehát persze.
Ezt mondom, hogy tematikus... az én érzéseim, vagy ezek a gondolatok, hogy változtatni kell nekem, aha. Az ez indította el. Én csak erről beszéltem.
Jó, hogy... nem, ez világos. Na, tehát valóban világszerte terjed az, hogy egy vagy két dolgot csinálok, azt igyekszem jól.
Így van, így van.
Ugye, volt egy másik műfaji meghatározása is ennek, amit csináltatok, és ugye Csaba abban a kis számvetésben, amit elmondott, abba utalt is erre, hogy ugye mennyire ő volt saját maga kontrollja, hogy ez egy úgynevezett szerzői konyha, ugye a filmművészetből átcsempészett szakkifejezéssel, nem zsáner konyha, hogy japán éttermet csinálok, vagy grill éttermet csinálok, vagy nem tudom mit, hanem a főszakács, a séfál a dolog középpontjába a koncepcióilag, hogy ennek a műfajnak is leáldoz, vagy mert nem sok ilyen étterem volt szintén, és hogyha ez a kettő kiesik,
én nem hiszem, hogy teljesen, hogy ezt leáldozna. Nektek voltak forgalom gondjaitok? Nem úgy érződött?
Nem, azt kell, hogy mondjam, hogy az olimpia kezdet, tehát ugye én közel 9, tehát most 9 évig üzemeltettem, most májusban, idén májusban lett volna 9 éve, tehát akkor mondjuk azt, hogy 8,5. És mindig azt szoktam mondani, hogy a korábbi időszakokban azért kellett több poszton teljesítenem, mert nem tudtunk megfizetni embert. Most az utóbbi mondjuk 2018-2019-től terjedő időszak a legjobb időszaka volt az olimpiának, leszámítva ugye a bezárásokat, a pandémiát. Tehát akkor abban a helyzetben voltunk, hogy meg tudtunk volna fizetni embereket, de nem volt, tehát nem volt ember. Tehát ugye ezért ilyen fura ellentét. Most is ez a probléma.
Ember se jó,
így van, így van. Tehát válaszolva a kérdésre, tehát hogy forgalommal kapcsolatban semmilyen gondunk nem volt, sőt, azt gondolom, hogy jó, persze nem dübörögtünk, meg hiányozott az a 30%-nyi külföldi, akit végül is felépítettünk, mint vendégközönség. Felépítettünk, hát ugye ez is egy nehéz kérdés, mert sosem volt marketingünk, tehát hogy az olimpián soha nem volt marketing, felépült magától. Hát
a saját tevékenysége a marketing.
Magától felépült egy jelentős, tehát olimpia szinten jelentős külföldi vendégközönség, és hát ugye az hiányzott. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a forgalommal nem volt gondunk. De visszatérve a koncepcióra, mert ugye ez volt az eredeti kérdés, hogy miért nincs ilyen étteremből most így jelenleg a magyar kínálatban, és szerintem Balázs meg tud erősíteni, hogy én azt gondolom, hogy talán azért nincs, mert hogy ez rengeteg munkát és energiát igényel, és én ezzel nem akarom lealacsonyítani az étlappal működő klasszikus helyeket, de ott azért jobb helyeken ugye 3 havonta cserélik, vagy mondjuk azt, hogy szezon időszakonként lecserélik az étlapot, és ez azt jelenti, hogy ilyen szakzsargonnal élve, tehát 3 hónapig töltik a pályát. Ugye ez a mi megfogalmazásunkban, vagyis bocsánat, tehát hogy gasztronómián kívülieknek lefordítva, ez azt jelenti, hogy van egy standard kínálat, amit naponta kell begyakorolva megismételni, addig, amíg megy az étlap, tehát mondjuk jó esetben 3 hónapig, azért mert vannak rosszabb esetek, amikor évekig megy egy étlap.
De addigra már hogy kifinomultam ennek az étel.
Na, de visszatérve a lényegi kérdésre, hogy ez óriási munkát igényel. Ez nagyon, nagyon komoly megterhelés fizikailag és szellemileg egyaránt, és ezt kevesen vállalják be. Hát kicsit így mártírkodva, hogyha így visszanézek, azért elgondolkodom, hogy basszus, hogy bírtam én ezt 8,5 évig, hogy bírtuk. Nyilván úgy, hogy azért olyan emberek voltak időnként, vagy inkább azt mondom, hogy olyan emberek kísértek végig ezen az úton, akikre támaszkodhattam, hogyha esetleg egy ilyen alkotói válság beütött, mert hogy voltak ilyen időszakok. Szóval mindent összevetve azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz műfaj, és én nem vagyok ennyire optimista, mint mondjuk Molnár úr, hogy ez nem fog kiveszni. Én azt gondolom, hogy a francia bistró stílus a dinoszauruszok végkorszakát éli. De ne legyen igazam.
Amíg lehet, hogy a franciáknak is.
Igen. Hozzáteszem, hogy igen, egy francia bisztró stílusról beszélünk, de mindig meg szoktam említeni, hogy azért ez felkúszott egészen a csúcsokig, tehát hogy én mindig Pascal Barbot említem, aki ezzel a koncepció a három Michelin csillagot szerzett, tehát hogy azért ez egy érdekes hibrid, mert hogyha azt nézzük, tehát mi sem voltunk teljes mértékben bisztró, mert mindig fölháborodtam, amikor azt mondták, hogy az Olimpia egy halmozott a hátrányos helyzetű lokációban lévő fine dining hely. Annak nem mondom ki, mert nem lehet itt csúnyán beszélni, de nem volt fine dining, mert hogy egy abszolút, tehát hogy azt gondolom, hogy a bisztrónak egy klasszikus iskoláját valósítottuk meg ebédnél. Viszont vacsoránál kétségtelen, hogy egy hétfogásos menüt adtunk, naponta változó hétfogásos menüt, tehát hogy ember legyen a talpán, hogy ezt tényleg lexikális módon definiálja, hogy ez most micsoda. Igen.
Nagyon nem szeretem a fine dining.
Én sem. Igen.
Senki nem szereti
már. Teli van az úgynevezett fine dining, hirdetik is magukat, fine dining. Van csillár, minden, damaszt, ezüst.
Megfelelő súlyú az evőeszköz.
Smoking, kesztyű. De a konyha meg egy, nem emlékszel, amikor kijöttél a vendéglőből fél órával azután, hogy mit ettél. Tehát mondjuk ilyen korrekt unalom. Igen. És fine dining. Tehát a fine diningnál sokkal kifejezőbb a francia grand cuisine, a nagy konyha kifejezés, ami utal arra, hogy a konyhai teljesítményen van a hangsúly, ezt próbáltuk mi, nem teljesen jó a fordítás, de a csúcs gasztronómia néven adaptálni. Fine dining, no, fine dining nem jelent gyakorlatilag sok mindent, tartalmat.
Ugye, és ez a francia bistró stílus, aztán ugye a hallgatóknak nem egyértelmű, ez sem ugye francia konyhát jelenti, hiszen például az Olimpia annak idején én emlékszem, hogy a japán követségnek bekerült a legjobb japán éttermeket felsoroló listájába, ugye, mert ez még a Lajos ideje, tehát hogy ott egy nagyon erős ázsiai vonal. Igen, az ételek stílusa az nem döntően a francia konyhára épült azért, hanem nagyon sok ázsiai, hát nagyon sok magyar.
A francia bisztrók sem épülnek feltétlenül.
Igen, de itt nem is ez a lényeg, tehát hogy ugye szeretjük ilyen skatujában gondolkozni, egyébként engem is ide kirázt tőle. Azért francia bisztró, mert a francia bisztrónak a gondolkodás módjával. Tehát
van,
nem maga a forma, a formája, hanem a gondolkodás.
Meg az ételek, a receptek, átvett receptek.
Igen. Tehát, hogy ami mögötte van, attól olyan francia modern bisztrós az egész dolog.
Abszolút egyetértek, tehát, hogy a gondolkodás így az, ami meghatározó.
És mindig ez lenne a lényeg.
Igen. Alapvetően ez a gondolkodás, én azt gondolom, hogy ennek a velejét ott lehetne megragadni, hogy a francia séfek erős szimbiózisba éltek a piaccal, vagy élnek mind a mai napig. Ez azt jelenti, hogy azáltal, hogy erős szimbiózisba élnek a piac kínálatával, ez egy feltételezi azt, hogy szintén erős szimbiózis van a gasztronómiai kalendáriummal, vagyis a szezonalitással. Tehát ez úgy nézett ki, nyilván ez egy ilyen idealisztikus kép, egy ilyen utópia, ahogy ugye Bocuse-nak volt a piac konyhája. Igen. Tehát, hogy ők kimentek a piacra reggel, és akkor az adott kínálatból építették föl az aznapi menüt, és azt kiírták a táblára, és az addig ment, amíg tartott a szezon. Tehát amíg mondjuk volt spárga, akkor spárgát árultak, de bármit
hát
felhozhatnék.
Igen, Csaba, képzeld el, hogy amikor legutoljára még ránéztem a iskolába, mi a vizsga, és akkor januárban volt egy vizsga, és megylevest kellett készíteni, és lecsó sertésszüzet az iskolában. Tehát ennek mi az üzenete?
Igen.
Tehát legyél igénytelen, ne foglalkozz vele. Tehát pont az ellentéte. Tehát a franciáknak volt egy Bocuse, aki meghirdette a piac konyháját, az nem ma volt. Nyilván erre lehetett építeni, de nálunk meg gyakorlatilag nem, hogy nem lehet építeni erre, hanem ugye gyakorlatilag ettől szenvedünk.
Abszolút, de azt gondolom, hogy ez volt az ideológiája, hogyha az ember hát az a gyökerénél akarja megragadni, persze. És akkor úgy változtak a fogások, hogy vagy lejárt a szezon, vagy egész egyszerűen azt mondta a séf, hogy jó, akkor most már ezt tudom, és akkor kiírok valami mást. Ezért lubickoltam én is ebbe a stílusba. De ugye akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy hogy kerül a japán követség kedvenc éttermei közé az olimpia. Erre nagyon-nagyon büszke vagyok, arra is nagyon büszke vagyok, hogy a japán agrár és erdőgazdálkodási minisztérium célirányosan hozzánk jött, amikor delegációt küldött Magyarországra, és utána kaptam egy viszont meghívást, tehát hogy nagyon-nagyon jól esik, tehát miért kerül ide az olimpia? Azért, mert hogy ugye, ahogy a Balázs is mondta, tehát itt a gondolkodás a lényeg, megvan ez a francia bisztros stílus, mint koncepció gondolkodás, és akkor ebbe jöhetnek fúziós hatások.
Tényleg egyébként, az egyénységed.
Abszolút, és igen.
Tehát az, hogy mi vállaltuk az egyéniségünket ebbe így a konyhába.
Így van.
Tehát például, a szervizbe is, ugye, engem azért az elején nagyon sokat kritizáltak, hogy miért nem, mit tudom én, hogy kell balról vagy jobbról kell betenni a pincének, fogalmam sincs, tehát, hogy miért kapkodjuk le a tányérokat. Igen. Azért, mert az én egyénység olyan, hogyha én is étteremben vagyok, megeszem, nem szeretek ülni ott előttem a izébe.
Hát az már követelmény, hogy le kell kapkodni.
Hát te kritizáltad meg a legjobban, Tamás, az elején, hogy olyan, mintha sürgettetnénk a vendéget ebben. Én meg szerintem baromira az a nem elegáns, hogy van egy ötfős asztal, és akkor oda megy három pincér, nem tudjuk, tehát ebben a rendszerben nem tudjuk azt megvalósítani, hogy egyszerre három pincért összeszerezni, hogy oda menjen az asztalhoz, és így föltornyozzák maguknak a tányérokat, és ott billegnek velük. Ne. Szerintem ez teljesen értelmetlen, de ez például 2007-ben teljesen értelmezhetetlen volt Magyarországon. Még a külföldi inspektor is, aki a Michelin csillagos inspektor is, erősen bántott emiatt. Tehát, hogy nagyon nehéz változtatni, nagyon nehéz az embernek.
A tányért levettétek az
asztalon? Így van, persze. Na, szóval a lényeg az, hogy ez, és szerintem egyre nehezebb. Szóval egyre nehezebb, egyre inkább ilyen, mint a szakma is, én úgy érzem, hogy ilyen ezt a fajta egyéniség, vagy szerzői konyhát ilyen kicsit ilyen devianciaként kezeli. Uh-huh. Szeretik, hogyha beáll az ember valamilyen sorba, nehezen tudják.
Ez érdekes, mert mondjuk az a trend abba az irányba mutatna, tehát az a trend, hogy ugye street food, meg hogy az ilyen nagyon elegáns helyek már kevésbé számítanak olyan nagy programnak. Ez inkább abba az irányba mutatna, hogy úgy lazulnak ezek a keretei a jó minőségű konyháknak, és akkor ezek szerint mégsem annyira.
Én úgy érzem, hogy nem. Uh-huh. Tehát mindenképpen valahova be kell állni, valahol valamilyen rangsorba ott kell lenni.
Hát azért Balázs, azért Franciaországban az egy kicsit más a helyzet. Tehát százával vagy ezrével jönnek a jó alapképzettséggel a szakképzésből ki a szakácsok. Tehát ott az Alain Ducasse-nak azért van, mit tudom én, mennyi 21 csillaga, három csillagos, meg két csillagos, meg nem tudom hány egy csillagos, mert egyszerűen talál rá embert, hogy ilyen szinten is. És aminek ő, hát Magyarországon én ezt látom az egyik legfontosabb. Két szűk keresztmetszet van egyrésztről ahhoz, hogy embereket találjál, hogy valami ilyesmit megcsinálj, valóban nagyon sok munka, tehát akkor ez egy ilyen reggeltől éjfélig, hatnapos munkahét, és munkaerő, igen, hát ez. És a harmadik, sajnos ki kell mondani, a közönség. Tehát, hogy ami a leglassabban változik, az a közízlés. Tehát van egy hártya, nevezzük, nem is rétegnek, inkább hártyának, aki nyitott, és van is pénze rá, hogy étterembe járjon. Az, hát változatlanul ezt érzem az egyik. Ugyanaz a helyzet, mint Németországban volt a hasonló a 70-es években. Rekkárt Witzigmann erről nagyon sokat panaszkodott. Három csillagos helyén tartott galambot, bárányt, lapos alatt mindent, de ki volt rakva, és ez a tulajdonos kérése volt, egy kerti grill a Tantrisba, és mindenki sztéket rendelt. Niki Lauda elment az étterembe, és azt mondta, hogy a Tantris Németország legjobb steakhouse-a. Vigcigman megtérte a haját.
De most azért erre van egy arancs példa, mert Ellen Passard, amikor az azért 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdte azt, hogy a 8-fogás vagy 10-fogásos menüjében volt egy akár egy Szent Jakab kaló, egy galamb, mert ennyi az összes többi zöldségfogás volt, kiürült az étterme. Tehát ő egy jó darabig...
Először, igen.
Egy jó darabig az a élet-halál harcot vívott.
Klasszikus francia konyha meggyalázójának.
Így van, így van. Ma azért gyönyörű birtoka van ott Észak-Franciaországban, és...
Kettő is, aztán két különböző
kis kastély. Így van, de nehéz volt neki. Tehát én néztem egy
utolsó riportot. Hát igen, hogy főételként sóban sült céklát
persze,
kapsz.
Persze, persze.
Ugye a francia nézett egy nagyot, hogy hol van.
Persze, nyilván azért tehát ezek a problémák, ezek ugyanazok, mint nálunk, csak egy másik dimenzióban.
Másik dimenzióban.
Tehát végül is itt nem közönség problémáig voltak a két ételnek, vagy nem az vezetett a bezáráshoz, mint ahogy ezt elmondtátok.
Őket látogatta ez a 2000
fős nálunk azért volt, nálunk például volt azért, mert ugye ezt mindig tudtam, hogy probléma, de nálunk olyan nagyon élesen ketté vált, hogy délben 80% magyar, 20% külföldi, este megfordítva. És nem, ezt éreztem, úgyhogy amikor gyakorlatilag ez elindult, ez meg a Covid-nál, gyakorlatilag az esték azok üresek lettek.
Igen, kétségtelen, hogy a járványhelyzet az azért közrejátszott, de ennek ellenére én azt mondom, hogy ez a hártya, ez talán túlzás, mert én egy elképesztő költekező kedvet látok a magyar közönségbe is. Tehát, hogy mi azért kaptunk rendszeresen kritikát, hogy marha olcsók vagyunk. És ez nagyon-nagyon durva volt, már bocsánat, hogy ilyen pestiesen fejezett, de tényleg ez egészen meglepő volt a vendég szájából hallani. Tehát, hogy törzs vendégeink mondták azt, hogy ugye a decemberi őrület, amikor ugye kiderült, hogy be fogunk zárni, és hát gyakorlatilag alig tudtunk helyet adni, vagy inkább azt mondom, hogy rengeteg embernek nem tudtunk helyet adni, törzs vendégeink mondták, duplázzák meg az árakat. És akkor is nagyon olcsók lesznek. De ezt látom én, tehát azt megelőző időszakban is, hogy így a vásárlókedvel nincs baj. Tehát azt látom, hogy az embereknél van pénz.
Hát az utolsó, tehát a járvány előtti utolsó 2-3 évben ez biztos, hogy érezhető volt. Tehát akkor
igen.
Mondjuk a statisztikákból is nyilvánvaló, hogy a keresetek... Az egyfőre jutó átlagkereset az jelentősen elkezdett emelkedni, úgyhogy ez nyilván lecsapódott a vendéglátásban.
És ez egyfajta ilyen nagyon hedonista felfogással kezdett párosulni. Tehát én ezt láttam, de hát nyilván különbözőek vagyunk, és különböző látásmódok találkoznak itt, de az olimpiára ez volt a jellemző, hogy tényleg, tehát hogy így nem számított.
Igen, semmi. Mondjuk nálam még volt egy dolog, ami azért 15 éves étterem. Szóval azért mi erősen túl voltunk a csúcson. Tehát azért minden étteremnek, vagy minden ilyenfajta vállalkozásnak azért van egy felfutása, van egy plató, ki meddig tudja tartani. Hát szerintem az, hogy nálunk 10 évig mondjuk teltház délben este, azért elég magas volt ez a plató. És aztán éreztük, hogy már egy kicsit túl vagyunk ezen a csúcson. Tehát nekem is ez is egybejátszott avval. Hogy pont most kellett volna iszonyatos energia, meg mondjuk pénz ahhoz, hogy még egy lendületet hozzak, ahhoz, hogy megújuljunk.
Ez nagyon érdekes, hogy mondtad ezt, hogy ez már tehát körülbelül 5 évvel ezelőtt már úgy érezted, hogy ez túl van, mert az időben nekem is ez megfordult a fejem, én az elég gyakran jártam akkor arra, főleg így ebéd környékén, hogy azért a vendéglátás valahogy olyan irányba ment el mostanában, hogy nem az a trend, hogy 10-15-20 évig ugyanúgy néz ki egy étterem, ugyanabban a stílusban van, hanem hát ez gyorsabban pörög. Nem tudom ezt jól megfogalmazni, meg nem is vagyok szakmabeli, aki tudja, hogy ez egy olyan dolog lett, hogy nem tudom, kicsit mint a popzene, hogy minden lemez mást kell csinálni, tehát időnként újra fel kell találnod magadat.
Gondolj bele, hogy ezekben a startup vállalkozásokban. Tehát hogy gyakorlatilag 3 informatikus csinál egy céget, megy 5 évig, jön egy új projekt. Tehát, hogy Ez megint olyan dolog, hogy ezt el kell fogadni, hogy a világ változik. Fölgyorsult még jobban, és ez nálunk is érződik, ez a hihetetlen tempó. Igen, amit mondasz, teljesen egyetértek.
Igen, én nekem ezzel kapcsolatban csak annyi az észrevételem, hogy azt gondolom, hogy egyre rövidebb az az időszak, amikor valami unalmassá válik.
Hát
olyan elképesztő ingeráradat ér mindenkit, hogy egyre rövidül az az időszak, ami alatt unalmassá válik. Legyen az étterem, legyen az bármi. Tehát, hogy ez gyakorlatilag bármire rá lehet húzni ezt a jelenséget. Úgyhogy ez kétségtelen. És hát ez nyilván egy nagyon nagy kényszer az üzemeltetők vállán, hogy állandóan megújulni, de nem elég, hogy új ételeket kell a táblára kitalálni napról napra, hanem még a koncepció is újuljon, az arculat újuljon, a dizájn újuljon, tehát így ez...
Hát de úgy, hogy nincs közben eszközöt hozzá.
Mert nincs team, embered, így van.
Hát nincs, hogy ezt meg lehessen valósítani.
Igen. Mert nyilván azért azt látjuk, hogy ezt profi módon űzik, rengeteg hely ezt profi módon űzi, ezt a folyamatos megújulást, de hát nyilván ehhez nagyon komoly tőke és nagyon komoly embermennyiség, szakembermennyiség.
És hogyha egyébként már ezt említetted itt a tőkét, és lássuk be, és ezt megint nem negatív kritikaként mondom, mert ez megint nem csak a vendéglátás területén van, de az, hogy nagyon sok a befektetői étterem, az gyakorlatilag torzítja a piacot. Tehát, hogy ez nem egy szabad piac. Tehát a vendéglátás nem, de nem csak nálunk, tehát más területén az életnek, és nem csak speciálisan magyar.
Persze, egyetértek. Hát nagyon, azért... nagyon egyszerű, tehát a közös nevező így a három étteremmel kapcsolatban az, hogy egyik meg öt sem volt komoly tőkés befektető.
Igen, ezt is akartam említeni, hogy itt is az, hogy tulajdonképpen munkavállalói tulajdonban.
Abszolút. Igen, szoktam, hogy munkát vettem ezek a magamnak.
Cégek. Persze, egy munkahelyet teremtett.
Nem pedig egy nagy befektető tulajdonában, bár mondjuk az sem illegitim.
Nem.
A pénzét.
Nem, csak mondom, hogy ez azért ez nem,
persze,
ez nem az igazi...
Más versenyhelyzetben.
Más versenyhelyzetben vagyunk, így van.
Ezekkel nehéz. Nyilván már lehetőségbe személyi. Viszont sokszor, itt már többször előkerült ez a kérdés, és persze, hogyha Magyarországon vendéglátásról van szó, mindig az első egyik első probléma, forrás, amit megnevez mindenki, ez a szakember hiány, általában a munkaerő hiány. Itt legalább ebbe a fél órában, mióta beszélgetünk, legalább négyszer előkerült már eddig is. Nekem az egy kicsit rejtélyes, hogy hová lesznek az emberek, ugye? Mert hiszen most étterem is kevesebb van, azért a járvány megtizedelte egy kicsit a vendéglátást, jó, vendég is sokkal kevesebb van, de nagyon külföldre se tudnak menni most szakácsok, bár nem tudom most éppen milyen a helyzet, hogy ezekben a nagy felvevő országokban, mint Anglia, Németország, ahol legtöbben dolgoznak, talán Franciaországban is viszonylag sokan, hogy ott most milyen állapotban van a vendéglátás, de azt gondolom, hogy most azért nincsenek ki sokan. Tehát az a kérdés, hogy hová lett ez a sok ember. Itt azért csak belendült ez a dolog a 2000-es években egyre többen. Én emlékszem, a Balázsnak volt egy nyilatkozata valamikor még az elején a Csalogány indulásakor, hogy ő nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy az utánpótlás milyen jó lesz, mert hogy egyre több fiatal jön, és értelmes, és törekvő fiatalok. És most ez hova lett ez a generáció, vagy...
Hát most is jövögetnek azért, és sajnos az a baj, hogy azok a lesznek általában a használhatóbbak, akik kívülről jöttek. Én legalábbis meglehetősen sok ilyent ismerek. Én változatlanul ilyen ragaszkodom ahhoz, hogy a képzésnek a nagyon középszerűsége, tehát hogy nem igazán használható, és főként nem motivált emberek jönnek ki. Tehát hogy valahogy eltöltöttem az időmet itt a szakképzéssel, és akkor most majd ezután is el fogom tölteni az időmet. Másrészt azért elég sokan maradtak kint, tehát jöttek, vannak, akik hazajöttek.
Haza is jöttek.
Haza is jöttek. Olyanok is, akik végleg, mint a Keve Marci 9 év után, a fiam szintén 20 évig kint volt, tehát vannak, akik jönnek haza, és képzettek. Ugyanakkor hát ez a szakember hiány, ennek azért megvan a maga oka, és nagyon sokan hagyták ott a szakmát. Hát én ismerek három olyan szakácsot, akik rájöttek arra, hogy Magyarországon nincs kamion belső tisztítás, csak kívülről lelocsolják a kamion, de nincs belső puszt. Jövő szeptemberig megrendelésük van. A másik elment asztalos mellé, a harmadik parkettásnak, a negyedik ezt a sztiropor dobozokat gyártja. Ezek mind szakácsok, és végül is, amikor az első adandó lehetőség volt, akkor egyszerűen kiszöktek a szakmájukból, nem válik el a feleségük tőlük minden évben, nyugodtabb, kiszámíthatóbb életük van, és adott esetben ugye többen nyilatkozták is, hogy akár még jobban is keresnek. Pedig a fizetések, a bérek azért eléggé, hogy mondjam, versenyképesek kiváltak.
Na, nálam is ugyanez a helyzet, tehát ez nekem több. Egyébként a válaszod a kérdésedre az, hogy én sem tudom, hogy hol tűntek egyébként, hogy ilyen tömegben hol tűntek, hogy ennyire nincsen. De nekem a volt tanulóim, és nem tudom, mint az egyik, az most CNC esztergályosnak tanul, a másik az elment ilyen ügynöknek, tudod, aki ilyen vendéglátóipari berendezéseket forgalmaz. A harmadik is egy ilyen ügynök lett. Úgyhogy ilyenekkel vagyok tele, én is.
Hát ugye ennek oka az is, bocsánat,
igen,
hogy azért Magyarország, nem szeretem erre a támogatás kifejezést semmi esetre, semmit mondjuk kompenzációról vagy kárenyhítésről lehetett szó, hiszen hogyha egy szakma tagjainak azt mondjuk, hogy nem gyakorolhatjátok a szakmátokat, nem dolgozhattok, és hát ilyen volt ez egy hosszú ideig ez a lezárás, ehhez képest ezeknek a minimál béreknek az 50%-ának a folyósítása az jelképes. Hát azért Ausztriában és Németországban a forgalom 80%-át, aztán levették 60-ra, de hát azzal lehet élni, azzal ki tudod fizetni az embereidet, nem...
Beszéltem egy jelentős vendéglátóipari érdekeltséggel rendelkező üzletemberre nemrég, aki azt mondta, hogy van kint Ausztriában egy cég, és gyakorlatilag abból él, hogy ott olyan kompenzációt kapott az ausztriai hát cégére, ami szintén ugye ebben a műfajban van, hogy abból el tudja valamennyire tartani a magyarokat is.
Hát képzeld, hogy 80%-ot kapsz, és nem dolgozhatsz, de nem is kell alapanyagot vegyél. Hát egyhármat, még azt mondom, hogy jó. Volt, nekem is volt olyan, aki azt mondta, hogy jobban járta.
Mert az hogy Amerikában tudom, hogy az emberek egyszerűen nem mentek vissza dolgozni, mert kaptak egy csomó pénzt, a tőzsde megy fölfelé, befektetéseik van, ott értem, hogy nem mennek vissza dolgozni, de Magyarországon nem ez a helyzet. Tehát Magyarországon senkinek nincs megtakarítása, és nem kapott pénzt az államtól annyit, amiből bármit tudna.
Vállalkozások vagy semmit. Nem még.
Én inkább más látok problémának, ami egy ilyen furcsa dolog lesz, de valahogy itt a gasztroforradalom után, ami szerintem leült, nagyon megült, elvesztette a motorját is, de hogy már nincs az a hangulata ennek a dolognak. Tehát amikor ott a 2000-es évek közepén ugye elkezdtük, hát azt gondoltuk, hogy ebbe bele kell halni. Tehát ugye az volt a trendi, hogy meghalunk a konyhán. Tehát ez 10 év alatt úgy átalakult, hogy az az első kérdés, hogy mennyit lehet keresni, és mennyit. Tehát, hogy egyszerűen olyan emberekkel találkozom, mások lettek a motivációk.
Azért van egy harmadik generációja ennek.
Én nem tudom, most én nem találkoztam vele, most lehet, hogy ez egy egyszerűsítés, de hát alapvetően...
A Ruf Dávid, az Enzo, a...
Na látod, hát én nem ismerem őket, de,
na, de,
de hát alapvetően az, hogy nincsen már meg az a hangulata, az biztos ennek a szakmának.
De mind a kettőtöknél egyébként ebben a döntésben, hogy bezárjátok az éttermeket, nagyon hangsúlyos szerepet kap egy életmódváltás is. Más-más, de
egy
határozottan egy életmódváltás. Ez is egy érdekes, közös momentum megint.
Hát... Igen, ez is egy olyan nyíl volt, ami ebbe az irányba mutat, hogy azért én is kerestem az új inspirációkat, és mondjuk ezt így vidéken jobban megkaptam. Tehát ugye 8 éve azért már félig meddig vidéken élek.
És hol élsz? Bocsánat.
Ez Csákberény.
Csákberény.
Fejér megye, Móri borvidék.
Vértes.
Vértes lába, igen. és egyszerűen, mint mondtam, sokkal, a Covid alatt is sokkal nehezebb volt már, mondom, nagyon sok kompromisszumot kellett itt megkötnöm, és én azt éreztem, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha én megyek oda az alapanyaghoz. Mert szerintem, ami még egy nagyon nagy probléma nekünk, hogy nem javult ám az alapanyag helyzet. Tehát ha lehet, akkor én azt gondolom, hogy én úgy éreztem például, hogy romlott.
Na.
Az alapanyag helyzet. Hát figyelj, Prestige egy-két kiemelt alapanyagban lehet, hogy azért van változás, meg el lehet érni ezt, meg az, de azt, hogy például a tisztességes alapanyagban.
A zöldséggel a leggyengébb.
Hát az mindig is, mert a legnehezebb mindenki elkezd termelni, és azt hagyja abba. Nyilván egyébként egy nehéz dolog. Én magam is termelek zöldséget, sőt már tartok állatot is, úgyhogy én pontosan tudom. Meg hát nekem például az életmódváltás, amire utaltál, tehát voltak ennek ilyen spirituális része is, hogy én ezt meg akartam élni, azt, hogy fölnevelek egy állatot, levágom, megfőzöm, és megetetem az emberekkel. Ez egy ilyen kísérlet, tehát hogy milyen érzés ez az egész. Úgyhogy, mert én ezt a szakmát nagyon mélyen élem meg belül. Tehát valóban teljesen életformaként. Tehát én úgy kelek, hogy szakács vagyok, és úgy fekszem le, hogy szakács vagyok. És közben mindent úgy csinálok. Úgyhogy én például úgy érzem, hogy a szakmámban ez egy tovább lépés. Az, hogy minél kevesebb kompromisszumot, sőt, majdnem, hogy teljesen kompromisszummentes konyhát tudjak csinálni, amivel egyre jobban bele tudok simulni a természetbe, ami nekem nagyon fontos. Tehát az, hogy mert itt is szelektíven gyűjtöttem a hulladékot, vittem le az állatoknak, tudod, a mindent kutyáknak, hogy ne kelljen itt kidobálni a kukába. De hát ez elképesztő megterhelő volt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy most lemegyek oda, ahol van az alapanyag. És ott van.
Az a kérdés, hogy a közönség is lemegy.
Ma azt nem tudom, az nem érdekel soha. Nem.
Valami, csak meg kell élni valami.
Hát én hiszek a gondviselésbe, úgyhogy majd lesz valahogy. De a másik meg az, hogy nyilván vidéken se lehet úgy már éttermet csinálni, hogy hétfőn kinyitod, vasárnap este bezárod, ezt el kell felejteni. És erre vannak jó példák is már ott is a környezetben, hogy úgy tudnak hatékonyak lenni, hogyha oda koncentrálják az embereket, a munkaerőt is, amikor van igény rájuk. Tehát most már a vendéglátásnak ez is a következő állomása. Ez a hatékonyság baromi fontos. Úgyhogy van olyan, hogy aki szerdán nyit ki, és akkor vasárnap 3-kor zár. És nem fogja erőltetni azt, hogy hétvégén égesse el a munkaerőt. Úgyhogy ezek jó irányok. Tehát ez megint egy izgalmas feladat, de a másik meg az, hogy biztos, hogy több lábon kell állni. Úgyhogy nekem is olyan dolgaim vannak, hogy már egyetemen tartok órát a Kodolányin, és idén meg már még mélyebben belevetem magam a oktatásba. Ilyen kulinári ártot.
Szinte a Kodolányin.
Na? Hát most egyre csak még most idén még csak, vagy hát tavaly már a felnőtt képzésben voltak órák, de idén már egy másik, mélyebb szinten.
Csaba, nálad még radikálisabb ez az életmódváltás dolog, ahogy hallottam.
Hát nagyon érdekes, mert én ezt nem tudtam a Balázsról, sajnos az utóbbi időben kevesebbet beszéltünk. És hát itt szembesülök azzal, hogy meglehetősen sok a párhuzam, ez kétségtelen. Nyilván vannak különbségek, de nálam is valami hasonló változás ment végbe, egyfajta világnézeti változás. De hogyha körbenézünk, akkor eleve, tehát egy ilyen globális átalakuláson megyünk keresztül, azt gondolom, hogy az emberiségnek egyik legkomolyabb mérföldkövét éljük meg most mindannyian. Lehet, hogy ezt föl sem fogjuk most jelen pillanatban, hanem el kell telnie időnek, hogy visszatekintve rádöbbenjünk, hogy micsoda vízválasztó időszakot élünk most. És azt gondolom, hogy én most éber szeretnék lenni ebben a helyzetben, ami azt jelenti, hogy terhelés alatt nem úgy tekint az ember a világra, mint amikor a mókuskerékbe rohangál, de ettől függetlenül ez a változás bennem is régóta dolgozik, és ilyen érdekes fokozatokon keresztül ment végbe. Tehát én is vágyom a természet közeli életmód fele, és meggyőződésem, hogy itt az elkövetkezendő 10 évben rá leszünk kényszerítve arra, hogy mindannyian változtassunk a életmódunkon, és ebbe beletartoznak az étkezési szokásaink is. Nekem meggyőződésem, hogy valamit ki kell találni a 7,7 milliárd ember táplálására, valami másfajta alternatívát, mert hogy ez így nem mehet tovább, nem tartható. Tehát mint a fenntarthatóság, mint fogalom szerintem kiüresedett, tehát hogy nincs ilyen, hogy nincs mit fenntartani már, tehát már csak alkalmazkodni tudunk ahhoz a rakásszarhoz, amit létrehoztunk már, bocsánat. És én ilyen gondolatok mentén képzelem majd el a jövőmet, ami még nagyon halvány kontúrokkal rendelkezik, de én a húsmentes táplálkozásba látom a jövőt, és én azzal szeretnék foglalkozni. És elmélyülni, most márciusban lesz 1 éve, hogy most már halat sem vettem magamhoz, és hát ebbe szeretnék pallérozódni minél komolyabb szintekig.
De még ez a pallérozódás stádiumában van, tehát, hogy ilyen projektet, vagy egyebet nem tervezel?
Nem, vagy... egyelőre nem, igen. Most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen, merre felé haladunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elkövetkezendő 1-2 évben azért már tisztulnia kell a helyzetnek, hogy merre halad a világ sorsa, mert most óriási zűrzavar van. Hát gondolom azért mindenki hallgat híreket, meg körbenéz a világba, mert hogy így idézőjelbe téve, tehát, hogy úgy körbenézzük, hogy azért látjuk, hogy mi történik a világ többi országaiba, és ennek le kell, hogy ennek a hangulatnak le kell, hogy nyugodnia, és tisztán kell, hogy lássuk, hogy merre haladunk tovább. De egy óriási változásokra van szükség, én abba 100%-ig hiszek. És erre készülök, abszolút.
És az is benne van akkor, hogy ezt a pályát, ezt elhagyod?
Igen, ezt már nem tudom, hanyatszor kapom meg ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy teljesen eltávolodok a gasztronómiától, hisz ehhez értek. Tehát, hogy szörnyű kimondani, de már 25 évet csinálom, tehát sőt, lehet, hogy még több is, igen. Tehát, hogy nem hiszem, hogy teljesen eltávolodok ettől, de mindig azt szoktam mondani, hogy van két kicsi gyermekem, akit még föl kell nevelni, tehát hogyha a megélhetés arra kényszerít, akkor akár el is hagyom, de most jelenleg nincs ilyen konkrét terv.
Ugorjunk még vissza egy pillanatra, most ez nem logikailag nem jön jó helyen, hogy ugorjunk még vissza az éttermeknek a kezdetéhez, vagy még az előtti időszakra, mert az egy érdekes időszak volt, hogy ugye 2006-ban indult a Csalogány, az már elhangzott, de hogy előtte, Balázs, te, hogyha jól emlékszem, ugye ez az egész 90-es évek vége volt talán az az időszak, amikor még már így elkezd de több étterem tulajdonos, tehát több olyan étterem tulajdonos is volt, aki már ugye járt külföldön, meg páran elkezdtek rájönni, hogy itt azért valami nem stimmel. Tamásék is ugye a 2000 környékén kezdték elni az első cikkeiket a Magyar Nemzetben arról, hogy hát ez a magyar vendéglátás, ez hát a saját önképének hát nem nagyon felel meg, vagy nagyon messze van attól a színvonaltól, amit ő magának tulajdonít. És És akkor ebben az időszakban te azt hiszem, hogy te a Luluban voltál
van,
már?
Így van, 90.
Ami egy ilyen sziget volt a 90-es években, vagy jól emlékszem?
Így van, 90.
Fausto Lulu.
Fausto Lulu, meg a Viktor, a barátja.
Hát ő később.
Nem, mi egy volt, meg még volt a...
Viktornál 2006-ban itthon volt?
A Viktor, hát nem, hát 2000, persze, tehát ez a három étterem. Ugye a Fausto, de ott inkább a szerviz volt egészen, tehát modern és egészen.
Nem, hát a Lulu az már a 90-es években volt, nem?
Persze, hát én, de amikor én oda kerültem konyhafőnöknek, azt hiszem 98 vagy 99 volt, ezt nem tudom megszámolni. De hát előtte már volt Lulu, vagy 4 évig.
Igen.
És csak akkor még az a nagyon pici hely volt, aztán amikor kibővült, én utána kerültem oda, és abszolút, tehát ott ez a, mondjuk az, hogy a gyökerei volt ennek a szisztémának, tehát ott a tulajdonos, a Karcsi ezt nagyon jól látta. Tehát megelőzte a korát ilyen szempontból, és azt, hogy így minden nap más ajánlatot kellett egy nagyon rövid étlap mellé tenni, az nem lehetőség volt, hanem az szinte követelmény, hogy így mondjam. Úgyhogy ebben nagyon jó szimbiózisban tudtunk dolgozni. Így van. Hát és akkor utána még a vörös és fehér volt, ami megint egy lépcső volt.
Ott már voltam, arra emlékszem. Luluban nem voltam se, de azt tudom, hogy ugye Luluban is gyakorlatilag nagyon sok olyan ember megfordult, aki aztán ebben a későbbi, mondjuk forradalomba, vagy nevezzük, ugye
persze,
megújításában a budapesti gasztronómiának azért kulcs szerepet játszott. Más nem mondjuk, azt mondom, hogy törzs vendég volt a Gerendai Karcsi is.
Így van.
Többé,
és ott dolgozott a Mogyorosi Gábor.
Mogyorosi Gábor, a Krisztián egy rövid ideig.
Krisztián.
Kusszár Krisztián, ja.
Igen, Kusszár Krisztián
is. Igen. Tehát ez nekünk a kapcsolatunk onnan ered. Így van.
Tehát az valamilyen ilyen ős forrása volt ennek szintén, hogy...
Ja, és hát volt egy-két külföldi. Tehát azért az is már egy új volt, a Sedániel.
Igen.
Gondolj bele, hogy akkor azért már voltak ilyen helyek, amelyik az még a legklasszikusabb francia bistró. Vagy a La Fontaine.
Igen, az még korábban volt.
Ugye? Így van, tehát az egy egészen jó francia bistró volt, teljesen hagyományos. Úgyhogy...
Igen, már nekem is összemosódnak a fejembe ezek az évek, hogy mikor kezdett el az Árkád, ott a Csaba is dolgozott, szerintem.
Az Árkádban igen.
Meg
hát az Árkád utána volt, mert gyakorlatilag, amikor én oda kerültem a Luluba, akkor ment el az egész brigáda az Árkádba.
Aha.
Igen.
Aha, akkor kezdve. Hát arra emlékszem, hogy ez már egy viszonylag jó hely volt. Akkor már Vörös és Fehérre is emlékeztem, hogy utána, ott
igen.
Ádám vagy az Éva Press, nem tudom melyik volt a kettő közül az elődje, ami ott
igen,
volt
így van.
Az Andrásin.
Igen, vagy az Ádám, vagy az Éva, én se tudom, de tényleg így
igen,
van.
Igen, a kettő közül valamelyik a helyén.
Ez a Lulu utáni.
Ez a Lulu után volt már, igen. Úgyhogy...
És volt ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes momentum még, hogy ugye amikor Tamásék is elkezdtek írni cikkeket, és akkor ugye, ahogy a Vonberg Frici valahogy bemutatott itteni szakács, hiszen akkor ti még nem nagyon ismertétek itt a budapesti vendéglátós szénát, mint...
Vonberg Frici mutatta be nekem a másként.
Mint hazatérő, Németországból hazatérő ex.
Igen. Hát mi megolvastuk a cikkedet az izén. A Magyar Nemzetben is izé. Hát ott toporogtunk a Magyarorsi Gajval a konyhán, úristen, valaki leírta az igazat.
Igen, és ugye ezzel kapcsolatban volt egy érdekes momentum, amit Balázs említette, hogy egyszer valamilyen szakács találkozón szinte tetlegességig.
Igen, azt kicsit rosszul írták, mert én ott nem voltam, csak hogy a Tamást lögdösték, emlékszel? Hogy
igen, a gazdasági főiskolán.
Igen, mi volt az a régi szervezet? Volt az a régi...
MNGS, nem?
Vagy MNGS, vagy svéd, mindegy, nem tudom. Igen, MNGS gyűlés volt.
Ahová meghívtak. Igen, és akkor a végén, hát nem is az, hogy lögdöstek, hanem amikor kimentünk, akkor megmotoztak. Azzal a felkiáltással, hogy hát, hogyha mikrofon volt nálam, és, bocsánat, és ezzel akarják, hogy ezt elveszik, nem volt nálam, hogy ezt elveszik tőlem, és ezzel tudják igazolni, hogy nem mondták azt, amit én esetleg majd leírok az újságban.
Ja.
Ez rettenet, tehát, hogy a nálam lévő mikrofon, de aztán nem volt nálam, akkor megnyugodtak.
Monty Python.
Hát nem, annyira emlékszem a megbeszélésről, hogy elmondták azt, hogy milyen hülyék a vendégek, és milyen rosszak a külföldi vendég. Mindenki hibás volt, az ég egyadt a világon, de az, hogy a magyar szakmának ideje volna szembenéznie önmagával, meg valahogy kinyitni ajtót, ablakot, meg tanulni, meg innoválni, az nem. Mindenki hibás volt. Közönség, állam, külföldi, belföldi, mindenkivel baj volt.
Hát igen, ezt nekünk meg úgy kellett megélni, gondolj bele, hogy egy rövid ideig voltam a Four Seasons-nek a sous-séfje, még a pre-opening időszakban, és csak aztán láttam, hogy a Four Seasons az nem azt fogja jelenteni, mint a George Sank vagy a milánói Four Seasons, hanem alkalmazkodni fog a helyi igényekhez. És volt egy zseniális szakács a Páva étteremnek, amikor még volt az első olasz szakács, elképesztő volt. Elképesztő, Milánóból hozták. Tehát ott például a magyar szakácsok az teljesen hülyének nézték. Hát ez egy hülye. Hát ez a húsra csak sót meg borst, emlékszem ezekre. Nekem panaszkodtak. Vannak olyan dolgok, amiket nem enged csak ő csinálni. Hát ez milyen hülye. Tudom. Szóval, hogy azért nehéz volt abban az időszakban, nehéz. Mert gyakorlatilag ilyen totális ellenszélbe kellett dolgozni. Tehát nekem még a Luluba is. Tehát nekem már akkor volt könnyebb, mikor a Mogyorosi Gabi jött, ugye, aki egyébként a La Fontaine-ből jött a franciától. Igen. Hát, és akkor már ugye egymás hátának tudtuk vetni magunkat, és akkor már ugye könnyebb volt, de hát amikor előtte délután zárva voltunk, én volt, hogy egyedül kellett fölkészítem a pályát, mert mindenki megsértődött, hogy mi is a hülyeségeket csinálok, mert hogy nem csinálják azt. Szóval még ott is volt probléma.
Nehéz. Tehát ez az ellentmondás, a színvonal, a minőségi gyakorlat és a képzés, ez most is így van.
Nem sokat változott, így
nem
van.
Sokat változott. Hát ez, és a képzésről ugye a kamarában egy velünk szimpatizáló munkatárs ugye azt mondta, hogy ez a képzés ez annyira be van ágyazódva, annyira meggyökeresedett, és még régen pár évvel ezelőtt mondta, hogy az Orbán Viktor és a Lázár János együttes akarata is kevés volna ahhoz, hogy ezt gyorsan megváltoztatni, és azt tanácsolta, hogy mindent igyekezzünk a rendszeren kívül vinni, ha valamit el akarunk érni, mert itt azonnal a szokás jog és a tankönyvben mennyit lehet változtatni az előző keveset, és azt is a szakértők vizsgálják át, hogy az helyesebb. Mondom, mi ez? Miféle szakértők? Hát akik 1970 óta jelentkeztek a kamaránál, hogy gasztronómiai téren szakértők, nyilván ez valamilyenféle végzettség, vagy akármi azért kell, de hát így mondjuk nehéz. Tehát mi például kiadtuk, nem tudom, 5 vagy 6 évet dolgoztunk azon, hogy a főzés tudományát adaptáljuk magyar viszonyokra, engedélyt kaptunk a kiadótól, hogy magyar receptek is megjelenjenek benne, és bizonyos kiegészítéseket kapjunk. Ez nagyon sok iskola, azt mondja az oktató, hogy itt van, ebből fogtok tanulni, ezt vegyétek meg, és ebből fogtok vizsgázni. Ez még most is így zajlik. De hát mondjuk nem minden iskolában mondják ezt, hanem valahol egyszerűen előveszik a régit, és
de azért ma már ez nem tartható úgy fönn, mint mondjuk...
Nagyobb a szagadság, 20, és történt változás.
20 éve, mert egyszerűen nem. Szembe igen, jön velük, nem. Tehát nézik a nem tudom én milyen adókon a főzős műsorokat. Igen. Tehát azért azt látják, hogy az, amit ők tanulnak az iskolába, az egyik, nagyon gyorsan rájönnek, hogy az, igen, az
de az egyik stimmel. Tagunknak a javaslatára, az Ordasi Krisztián javaslatára a vizsga is megváltozott, tehát bizonyos technológiákat kell megtanulják, és utána kapnak egy kosarat, és abból választanak alapanyagot, és akkor az ételt bizonyos technológiáknak a kombinálásával kell megcsinálni. Tehát ez már más, mint a recept biflázás. Itt egy sokkal kreatívabb hozzáállás, tehát ez a piac konyhája. Na, mit kapok a piacon, és mit csinálok a tavaszi zöldséggel, mert az a másként kell elbánni, mint az őszivel. A megadott technológia alapján ételeket csinálunk. Ez azért már, ez nincs olyan régen, ez egy egy-két éve, vagy talán csak egy, történt meg ez a változás, de hát valami ott is történt.
Akkor hát Csákberényben, ugye? Ez kocsma lesz, ahogy,
hát
ahogy a nyilatkozatodból láttam.
Közben jött egy ilyen feladat, ez is egy feladat igazából, tehát most ez pont, amikor én elindultam itt ezen a lejtőn, hogy abba hagyom, akkor jött egy ilyen kérés, hogy próbáljuk meg a 4 éve zárva lévő kocsmát talpra állítani. És akkor megint láttam benne egy ilyen feladatot, hogy mert ugye klasszikusan már egy ilyen kocsma éttermet falun nem lehet. Gyakorlatilag akik eltartották, azok mondjuk így finoman kiöregettek. Meg hát az a 5-6 ott könyöklő ember, az nem tartja el. Tehát, hogy máshogy kell egy kicsit szerintem ezen is gondolni, úgyhogy van egy ötletem, hogy megpróbálunk egy ilyen vidéki kocsmát.
Evőkocsmát.
Nem tudom, majd elnevezett. Nem tudom, hogy mi lesz, de nyilván több funkciós. Tehát szeretném 10-kor kinyitni, hogy ott nyugodtan be lehessen ülni egy kávéra, és ott egy órát ülni. Akarok ott benne ilyen közösségi könyves polcot, tudod, meg szóval az egész egy kicsit inkább a közösségi térként funkciójájon, és hogyha ez így elgurul plusz nullán, akkor ez tökéletes, tehát, hogy akkor bevégeztem a feladatot. Ebben is inkább a feladatot láttam, tudod, tehát azért vállaltam, hogy...
És ott azért van valamekkora turizmus, vagy ilyesmi, mert Csákberény hát maga az kis falu.
Az kis falu, igen, de hát
talán 1000 ember.
1000 ember, így van. Hát eleve a belföldi turizmus az borzalmasan megnőtt. Tehát azért is minden fajtája. Például Csákberényben hétvégenként teltház van. Tehát picit jobb idő van, akkor meg egészen új parkolókat kellett kialakítani. Uh-huh. Mert ez a hátizsákos turizmus ennek most megint reneszánszát éli. És már egy teljesen másfajta emberek, típusok is megjelentek. Tehát módosabb, nagyon jó cuccokban, nagyon jó felszerelésekkel, és mennek túrázni. És ez nagyon jó irány egyébként, mert az egy szerintem a szabadidőeltesnek egy normális dolga, hogy az ember elmegy az erdőbe túrázni. Viszont hát ők is abban szembesülnek, hogy gyakorlatilag nincs semmi. Tehát ahova egy sört nem tud egy teát meginni. Úgyhogy persze, tehát, hogy hétvégén arra appellálok, hogy rájuk is lehet egy kicsit számítani. Nyilván este nem lesz nyitva, csak mit tudom én 8-ig, hogy mindenki menjen haza, ne a kocsmában üljön, mindenki menjen haza a családjához. Úgyhogy ilyen extravagánsan egy picit megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a világhoz, ami persze nálam belefér, alkalmazkodás. De maga az a kevés dolog, ami meg fog jelenni, étel, az nyilván azok egyszerű ételek lesznek, de az én elvárásaimnak megfelelően.
Csaba, benned nem rendült meg valami, amikor nem tudom, meddig tartott ez a bezárási időszak, amikor ugye a Balázs rutinos volt, és ő pucszerűen közölte az étterem bezárását, de te valahol elmondtad, és ugye utána tört ki ez az őrület, hogy ugye nem tudom, meddig tartott, ez egy-két hét?
Hát ez egy teljes hónapig, igen, ez így a decemberünket teljesen kitöltötte. Hogy, bocsánat, hogy mi is volt?
Hát, hogy nem rendített meg
ez az erős
statement a közönség részéről, hogy
igen, kettős érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban, ezt már többször, több helyen elmondtam, hogy nyilván nagyon jó érzés volt ez az elképesztő érdeklődés és szeretet áradat, ami ránk zúdult, de ugyanakkor nem voltunk rá felkészülve, tehát persze, teljesen tisztában voltam vele, hogy lesz vízhangja. Egy régi étteremről van szó, tudtam, hogy nagyon-nagyon sok törzs vendégünk lesz. Biztos voltam benne, hogy lesz sajnálkozás, minden, de hát most kimerem mondani, mert mindig azért fogalmazok lábúhegyen, mert nem akarom megbántani a vendégeinket, de ugye érdekes, hogy amikor ez november 27-én került nyilvánosságra, hogy hát persze előtte is, tehát hogy azért a hozzám közel állók tudták, tehát hogy jóval előtte, mert hogy ez nem egy olyan friss döntés volt, de november 27-én került teljesen nyilvánosságra, és akkor azt mondtuk a kollégákkal, amikor kitört ez a elképesztő érdeklődés, hogy nyugi, minden csoda 3 napig tart. És hát nem 3 napig tartott, és akkor én egyébként a kollégáktól kaptam ilyen elég szúros megjegyzéseket, hogy jobban örülhetnék annak, hogy ennyire szeretnek minket, és mondom, hogy igen, örülök, és jól esik, de higgyétek el, hogy ez túlzás, és eltelt 2 hét, és azt mondták a kollégák is, amikor előfordult olyan eset, hogy hát nyilván én kezeltem, tehát erre nem volt emberünk, azért nem tudtuk kezelni, én kezeltem mindent, néhány foglalást elrontottam, amit így töredelmesen bevaltam már több helyen, de olyan is volt, hogy foglalás nélkül megjelentek, tehát hogy mondjuk 8-10 fő, és hát ugye mindenki tudja, hogy az Olimpia milyen picike hely, és a Rácsnál álltak kint, és arra vártak, hogy hát, ha valaki nem jön el. Na és akkor volt az a pillanat, amikor a kollégáim is azt mondták, hogy igen, igazad van, ez hisztéria. És igen, tehát végül is abban maradtunk, hogy... De érdekes, mondom, tehát órákig lehetne erről beszélni. Mindig azt szoktam felhozni példaként, hogy május 1-én, már nem tudom követni, hogy milyen hullámok voltak, maradjunk annyiban, hogy legutolsó hullám után, május 1-én még nem, mert ugye ünnepnapkor mindig zárva vagyunk, május 2-án már kinyitottunk. És ennek ugyanaz a sajtóorgánum ugyanúgy hírét adta, hogy az Olimpia elsőként meg fog nyitni, azon az estén 2 fő vendégünk volt, 2 fő foglalás. A bezárás hírére meg, hát nem tudom, tehát hogyha minden vendég, minden érdeklődőt fogadtunk volna, akkor még 3 hónapig, tehát még most is telt, február végéig telt házunk lenne. Úgyhogy ennyit erről, de hát összességében azért nyilván ez egy kellemes emlék, és köszönjük, hogy így búcsúztattak el minket
hát éttermi. Én meg azért voltam púcsszerű pont ebből a példából, tehát hogy én se magamat nem éreztem mentálisan arra készen, és se személyzetileg nem voltunk kész. Én nem akartam azt, hogy a végén ne tudjak a saját elvárásaimnak megfelelni. Tehát én ezért tartottam borzalmasan titokba. Sőt, azért hallottam is, hogy látok, hogy mi volt. Igen. Úgyhogy az volt az egyik ok, amiért nem akartam. Tehát még inkább le is tagadtam finoman, hogy ilyen irányba vegyünk, és azért január, vagyis december 30-én befejeztem, és akkor január 2-án tettem ki, hogy vége.
Ez az biztos, hogyha az ember eleve a fáradtság miatt, nagyon részben a fáradtság miatt, persze, kimerültség miatt, igen, akarja már egy kicsit abba hagyni, akkor nem egy nagy hajrá hiányzik a végén.
Nem. Tehát én nem lettem volna képes rá, na tudom. Tehát egyszerűen tudom, se mentálisan mondom, se emberek anyagilag nem voltunk úgy, hogy én ezt tudjam vállalni, hogy egy megnövekedett érdeklődést, úgyhogy.
Igen. Hát ugye mi normál időszakban, amikor minden rendben volt, minimum 11 fővel üzemeltünk, és a pandémia óta pedig 5 fős volt a személyzetünk. Tehát így mentünk neki ennek a decembernek. Tehát, hogy volt olyan egészen elképesztő hét, amikor így összenéztünk a kemény maggal, mert hogy a hét minden egyes napján más ember volt a hidegkonyhán például. És ez volt az örömteli, amikor legalább valaki volt, mert volt, amikor ugye az utóbbi időszakban én voltam a cukrász, mert hogy cukrászunk nem volt már 2 éve, és mondjuk együtt csináltam a hidegkonyhát és a cukrászatot, de hát most ugyanígy meg lehetne említeni a többi kollégámat is, ezt az 5 személyt, tehát mindenki több szerepben, több poszton vállalt munkát ebbe az időszakban, mert csak így tudtunk megmaradni, vagy így tudtunk teljesíteni, és hát elképesztően feszített időszak volt, tehát hogy még most sem mocsúttam föl teljesen belőle. Mert nyilván még azért ugye egy étteremnek vannak egyéb, hát ilyen csúnyán fogalmazva hordalékai, egyéb különböző szálakat el kell vágni, céges, meg egyéb bürokratikus ügyek, tehát hogy én még mindig nem élem azt az időszakot, amikor felszabadultan pihenhetek. Ráadásul átcsúszott még egy-két aprócska vacsora is erre az időszakra, úgyhogy még erősen érzem a olimpia hatását.